Részlet Kenneth Copeland, Believer's Voice of Victory című újságjából, Jerry Savelle, Megérteni az isteni kedveltséget, 2013. január. Van valami, ami mindennél jobban megáldott engem a 40 éves szolgálatom alatt, és ez a kijelentés az Isten kedveltségében való járásról. Megértettem, hogy ha következetesen kijelentem Isten kedveltségét az életem fölött, különleges dolgok történnek. Nem véletlenül meglepő esetekről beszélek. Úgy értem, hogy különleges dolgok történnek szinte minden nap. Én láttam Isten kedveltségét, amint megnyitott ajtót számomra, amit senki nem tudott bezárni. Részem volt kedvező elbánásban, amelyek voltak egyszerűek és bámulatosak. És tanúskodhatom arról, hogy Isten kedveltsége megváltoztat szabályokat és álláspontokat, ha szükséges, hogy eljussak oda, ahol Isten akarja, hogy legyek. Láttam az Isten kedveltségének a működését az életemben olyan hatalmasan, hogy biztosíthatlak, hogy át fog vinni téged a legszorosabb helyzetben, a téged elborító körülményeken. Az új King James Biblia úgy vezeti be a 102. Zsoltárt, a szenvedő imádsága, amikor nyomorúságban van és kijönti panaszát az Úrnak. A Zsoltáros elkezdi. Uram, hallgass meg az én imádságomat, és kiáltásom jusson te hozzád. Ne rejtsd el a te orcádat tőlem, mikor szorongatnak engem, hajtsd hozzám a te füledet, mikor kiáltok, hamar hallgass meg engem. Ő őszinte az Úrral, igaz? Más szóval azt mondja, Istenem, gyors válaszra van szükségem. Ne beszélj nekem arról, hogy türelmes legyek. Kell, hogy halljak tőled, és most kell, hogy halljak tőled. A Zsoltáros tovább megy. Mert elenyésznek az én napjaim, mint a füst, és csontjaim, mint valami tűzhely üszkösök. Letaroltatott és megszáradt a fű az én szívem, még kenyerem megevéséről is elfeledkeztem. Nyögésemnek szavától csontom a húsomhoz ragadt. Hasonló vagyok a pusztai pelikánhoz, olyanná lettem, mint a bagoly a romokon. Virrasztok, és olyan vagyok, mint a magános madár a háztetőn. Minden napon gyaláznak az ellenségeim, csúfolóim esküsznek én rám. Ez az ember olyan helyzetben volt, hogy nem csak az ellenségei jöttek ellene, hanem a többi ember is haragudott rá. A helyzet olyan rosszá vált, hogy sírás nélkül nem bírta ki a napot. A megpróbáltatás olyan égető volt, hogy a nap 24 órájában foglalkoztatta az elméjét. Gyakran, amikor egy megpróbáltatás közepette vagyunk, a probléma olyan nyomasztóvá válik, hogy elfeledkezünk az Istennel való szövetségünkről. És ennek eredményeképpen probléma tudatúvá válunk, ahelyett, hogy megoldás, kimenekedés tudatúvá válnánk. Úgy tűnik, hogy a Zsoltáros ugyanezzel a tendenciával küszködött. Bizony a port eszem kenyérgyanánt, az italomat könnyekkel vegyítem. A te felindulásod és búsulásod miatt, mert felemeltél engem és földhöz vertél engem. Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék, magam pedig, mint a fű, megszáradtam. De te, Uram, örökké megmaradsz, és a te emlékezeted nemzetségről nemzetségre áll. Te kelj fel, könyörülj a Sionon, mert ideje, hogy könyörülj rajta, mert eljött a megszabott idő. Figyeld meg, hogy bár ezt az embert kezdetben elborította a nyomor, Istenhez való kiáltása közben megemlékezett arról, hogy ő fel van jogosítva Isten kedveltségére. Azért tudta ezt, mert szövetségi ember volt, és azáltal, hogy kijelentette, hogy Isten kedveltségének az ideje megérkezett, megoldástudatú szövetségi emberré vált. Amikor mi azt választjuk, hogy belépünk az Istennel kötött szövetségbe, többé nem kell a saját harcainkat megharcolni. Az ő kedveltsége képesíteni fog minket arra, hogy győzelmet szerezünk minden szituációban és körülményben. Isten gyermekei nem a maguk hatalma, ereje miatt tapasztalnak győzelmet. A föld, amiben hittek, a föld, amit Isten ígért nekik, Isten kedveltsége miatt lett az övék. Én nem azt mondom, hogy mivel szövetségben vagyunk Istennel, soha nem kell a hitharcát harcolnunk. Én nem vagyok egy kezdő, én tudom, hogyan kell hinni Istenben, tudom, hogyan kell hitben járni, és tudom, hogyan kell visszaverni a csapásokat, legyőzni megpróbáltatásokat. Mégis volt idő, amikor hosszan voltam csatákban, amelyekben sokkal előbb győzhettem volna. Az volt a problémám, hogy engedtem az Isten kedveltségéről való kijelentést elsiklani. Mások, akik hosszantartó küzdelmekben találják magukat, lehet, hogy még egyszerűen nem vették át ezt a kijelentést. Gyakran, amikor a harc túl hosszú, és emberek nem látják az imádságaik meghallgatását, amikor és ahogy ők akarják, Istent hibáztatják. Kérdezték tőlem, Jerry testvér, miért nem hallgat meg engem Isten? Miért nem tesz valamit? Mi a probléma? A válaszom mindig ez, nem Isten a probléma. A probléma a megértés hiánya. Legtöbbször azért tapasztalunk hátráltatást az imaink meghallgatásában, mert nincs megfelelő megértésünk Isten kedveltségéről. Isten kedveltségének a megértése nélkül nem fogjuk magunkévá tenni és folyamatosan megvallani. Mit jelent Isten kedveltsége? Ahhoz, hogy megértsük Isten kedveltségét, először is tudnunk kell, mit jelent a kedveltség. Ennek a kifejezésnek négy fő meghatározását adom most meg. Az első, valami adása, adományozása, jó akaratból, jó indulatból. Más szóval, Isten kedveltsége Isten jó akaratából adatik nekünk. Ez nem olyasmi, amit meg lehet vásárolni, vagy ki lehet érdemelni. A legmélyebb bemutatása ennek a kedveltségnek, hogy Jézus önként ment a keresztre értünk. Nem azért, mert mi megérdemeltük a megváltást, hanem azért, mert Isten azt választotta, hogy a kegyelmét mutatja nekünk. Az árért, amit Jézus kifizetett, mi Isten kedveltségében járhatunk nap mint nap. Gyakran ez a fajta kedveltség abban nyilvánul meg, hogy Isten megadja nekünk a szívünk kívánságát. Például én mindig szerettem baseballozni, szerettem játszani és szerettem nézni. Az 1950-es években Louisianában gyerekként a kedvenc csapatom a New Yorki Yankees volt. A kedvenc játékosom Mickey Mantle volt, ő volt a példaképem. A kesztyümön Mickey Mantle monogramja kellett, hogy legyen, a bögrémen Mickey Mantle neve volt, és a baseball mezemen a 7-es szám volt. Mondom nektek, én szerettem Mickey Mantle-t. Emlékszem, hogy apukámmal ültünk a fekete-fehér tévénk előtt, popcorn tettünk, és néztük a Yankee-ket. Emlékszem, egyszer láttam egy kisfiút ülni a Yankee stadionban, a fején Yankee sityakkal. Azt gondoltam, hogy ő a legszerencsésebb gyerek, mert láthatja, ahogy Mickey Mantle elüti a labdát. Balkezesen vagy jobbkezesen neki teljesen mindegy volt. Aztán ott volt Roger Maris, Yogi Berra. Ó, mennyit álmodtam arról, hogy elmegyek New Yorkba, és megnézem a Yankee játékát. De hosszú évekig úgy tűnt, hogy ennek a Louisianai kisfiúnak az álma soha nem válik valóra. Évtizedekkel később, 1994 nyarán Kanadában voltam, és szolgáltam egy összejövetelen New Jersey-ben. Még volt egy pár napom a szolgálat előtt, úgyhogy elrepültem New Yorkba, hogy néhány barátommal találkozzam. Miután együtt ebédeltünk pénteken, megkérdezték, mit szeretnék tenni a következő napon. Szeretnék elmenni, megnézni a Yankee-ket, játszani, mondtam. Aztán meséltem nekik a gyerekkori álmomról, hogy személyesen szerettem volna látni Mickey Mantle-t a Yankee stadionban. Természetesen ekkor Mickey Mantle már nem játszott, de én még mindig meg akartam nézni a Yankee-ket játszani. Nem tudom, hogy holnap játszanak-e, mondta a barátom, lehet, hogy úton vannak, de utána fogok nézni. Nem sokkal ezután, miközben a vendégszobában kipakoltam a táskámat, úgy hallottam, mintha valaki szaladna a hallban. Pár másodperc múlva a barátom és a felesége jelent meg az ajtóban. Jerry testvér, mondta, te mindenkin túlteszel. Mit értesz ezen, kérdeztem. Elmondta, hogy felhívta a munkatársát, egy ilyen kirajongót, akinek a bérletei az első sorba szóltak. A Yankee-k a városban lesznek holnap, és a munkatársam azt akarja, hogy a vendége légy holnap. Én mosolyogtam magamban, ahogy Isten kedveltségére gondoltam. De a barátom még hozzátette. Veteránok napja van, és Mickey Mantle is itt lesz. Én úgy feküdtem le azon az estén, hogy Isten jóságán gondolkoztam, és hálát adtam neki, hogy jegyet szerzett nekem, hogy lássam Mickey Mantle-t a Yankee stadionban. Következő nap, ahogy ott ültem a Yankee sapkámban, újból 1957 volt, és én ott voltam, az a kisfiú ott a Yankee stadionban. Olyan sok veterán volt ott most, személyesen, akiket gyerekkoromban tévén néztem. Joe DiMaggio, White Ford és az én saját hősöm, Mickey Mantle. Ezt a napot soha nem fogom elfelejteni, mert ezen a napon megmutatta a kedveltségét, és az ő jó akaratából betöltötte a szívem mélyén gyökerező kívánságot. Amikor mi táplálkozunk Isten hűségével és kedveltségével, szinte természetes, hogy a szívünk kívánságai betöltetnek, még azok is, amelyeket gyermekkorunk óta hordozunk. A kedveltség második meghatározása. Egy ajándék adományozása, elismerés, szeretet vagy barátság jeléül. Előfordult már veled olyan, hogy megkérdezted valakitől, megtennél egy szívességet, kedvességet nekem? Amit tulajdonképpen kérdeztél, az ez. Adnál, adományoznál nekem egy ajándékot, vagy egy jelét a barátságunknak? Ez jelenti a kedvettség, a barátság jelzése. Nemrég egy keresztény vállalkozó, aki szintén a barátom volt, odajött hozzám egy dicsőítő alkalom után. Azt mondta, Jerry testvér, nagy szükségem van arra, hogy imádkozz a vállalkozásom fölött. Szét akar esni, s hogy őszinte legyek, Isten természet fölötti beavatkozása nélkül el fogom veszíteni. Évek óta ismertem ezt a férfit. Tizedadó volt a gyülekezetünkben, és számtalan szolgálatot támogatott. Elmondta azt is, hogy nem csak a vállalkozása van veszélyben, hanem az otthona és minden tulajdona is. Jerry testvér, én tudom, hogy Isten adta nekem ezt a vállalkozást, és ő áldott meg engem és a családunkat ezen keresztül. Ez egy minden oldali támadása az ördögnek. Amikor a barátom ezt mondta, az Úr Jézus irgalma kezdett feljönni a bensőmben. Megfogtam a kezét, és egy meglepő módon hallottam magam imádkozni. Azt mondtam, Úr Jézus, az én kedvemért avatkozz be a barátom helyzetébe. Nem emlékszem, hogy valaha így imádkoztam volna. Általában úgy kezdem az imádságot, hogy Atyám a Jézus nevében, és aztán idézem az igét. De ez alkalommal nem így volt. Csupán azt tettem, hogy megkértem az Úr Jézust, hogy tegyen valamit az én kedvemért. 3 nappal később telefonált a barátom, azt mondta, én mondom neked, nem tudom, mit tettél vagy mondtál, de Isten jött egy természet fölötti áttöréssel. Amikor megkérdeztem az Urat, miért mozdult olyan gyorsan a barátom javára, azt mondta, mert egy szívességet kértél tőlem. A kedveltség harmadik meghatározása egyszerűen kedvező bánásmód kivételezés. Már megbeszéltük a tényt, hogy Isten kedveltségét bírjuk, és az ő beszéde szerint kedvesek vagyunk az emberek előtt is. Az én parancsolataimat megőrizze a te szíved, mert napoknak hosszú voltát, és sok esztendős életet és békességet hoznak néked bőven. Az irgalmasság és igazság ne hagyjanak el téged, kösd azokat a te nyakadra, írd be azokat a te szívednek táplájára. Így nyersz kedvességet és jó értelmet Istennek és embernek szemei előtt. Példabeszédek 3:1-4. Én úgy találtam, hogy ha következetesen kijelentem Isten kedveltségét az életem fölött, kedvező bánásmódban részesülök különféle emberektől. A középiskolában szerettem autókon dolgozni. Az volt a szándékom, hogy saját vállalkozásom lesz, és az életem hátralévő részét valahol egy autóversenypályán töltöm. Arról is álmodtam, hogy elmegyek Indianapolis 500-ra, ez egy motorverseny, amit évente rendeznek, de ez is egy fiatalos vágy volt, ami betöltetlen maradt hosszú ideig. Néhány éve kaptam egy telefont az egyik barátomtól, aki Marion County rendőrfőnöke Indianapolisban. Ő tervezett egy összejövetelt egy olyan területen, amely nagymértékű bűnözéssel, droghasználattal és prostitúcióval küzdött. Azt akarta, hogy én is részt vegyek az összejövetelen, és én természetesen egyetértettem és elmentem. Egy csodálatos összejövetel volt. Ezután a barátom azt mondta, Jerry testvér, gyere velem a rendőrség irodájába, mert ott valamit tenni szeretnénk, érted? Így aztán beültünk a járőrkocsiba, és elhajtottunk. El se tudtam képzelni, mit terveztek, de élvezett volt a rendőrautóban ülni. Amikor bementünk az épületbe, megkérték, hogy menjek be egy kis szobába, álljak be egy bizonyos pontra, hogy le tudjanak fényképezni. Ekkor a barátom szólt, hogy várjak néhány percet, míg visszajön. Arra gondoltam, Istenem, mit tettem? Késődő múlva a barátom értem jött, és átkísért engem egy szobába, ahol rendőrök és más magasrangú tisztek vártak. Meglepetésemre átadtak nekem egy igazolványt, amin a fényképen volt, amit korábban készítettek, és egy jelvényt. A rendőrfőnök azt mondta, szeretnénk, ha tudnád, mennyire értékeljük azt, hogy ide jöttél segíteni nekünk itt a belvárosban. Nagyra becsülésünk jeléül, ön most egy tiszteletbeli rendőrfőnök, Marion County-ban. Megkönnyebbülten sóhajtottam, hogy nem tartóztattak le, és aztán köszönetet mondtam neki. Szeretnénk, ha megértené, hogy a tiszteletbeli rendőrfőnök cím bizonyos kiváltságokkal jár. Van-e olyan hely Indianapolisban, ahova el szeretne menni? Tétovázás nélkül mondtam, igen, uram, van valami, amire gyerekkorom óta szeretnék eljutni. Ez az Indianapolis 500. A rendőrfőnök azt mondta, ezt meg tudjuk oldani. Fel fogjuk venni az URH kocsival, és elvisszük önt egészen a kapuig. Nem kell végigvárni a sort. Egyszerűen felmutatja a jelvényt, és mindenhová bejut, ahova csak szeretne. Én teljes mértékben elégedett lettem volna, ha valahol megállhatok, és hallhatom a motorok zúgását, de Isten feljebb cselekszik, mint ahogy mi kérik vagy elgondoljuk. Elérkezett a Memorial Day, a háborús hősök emléknapja, és ahogy megígérték, felvettek egy járőrkocsiba, és elvittek a verseny színhelyére. Több mint 500 000 ember volt már ott, a tömeg meglehetősen ijesztő volt. De a sheriff felvitt engem egészen a garázsokig, ahol az autók és vezetőik voltak. Kiszálltam az autóból, odamentem a kapuhoz, felmutattam a jelvényemet az őrnek. Ő átengedett a kapun, és egyenesen oda vezetett a garázshoz, ahol találkozhattam a sofőrökkel, és nézhettem a csapatokat, ahogy beállítják a motorokat a verseny előtt. De van még valami. Én nem csak egyszer jutottam el erre a versenyre, hanem sokszor ott voltam az első látogatásom óta. Találkoztam a sofőrökkel, megengedték, hogy beüljek az autókba, és velük voltam addig a percig, míg felhangzottak a híres szavak. Uraim, kapcsolják be a motorokat! A kedveltség negyedik meghatározása előny. Előnyt élvezni azt jelenti, hogy valami működik számunkra, ami mások számára nem működik. A hívők számára ez a valami Isten kedveltsége. Amikor a feleségem Caroline és én megvettük az első otthonunkat Fort Worthben, megtapasztaltuk ezt a fajta kedveltséget. 1974 volt, és béreltünk egy házat, míg én Kenneth Copeland kisegítő szolgálójaként dolgoztam, és készültünk a saját szolgálatunkra. Mielőtt Fort Worthbe költöztünk, hogy Kenneth Copelandnek dolgozzunk, Caroline-nal többféle otthonunk volt Shreveportban. Jó hitelünk és tőkénk volt az utolsó ház eladásából, de a hitelező szerint egy szolgálat elindítása megegyezett egy vállalkozás kezdésével, és ez azt jelentette, hogy az anyagi helyzetünk nem felelt meg egy lakáshitelhez. Mi megtanultunk hitáltal élni, és tudtuk, hogy Isten be fogja tölteni minden anyagi szükségünket. De a kölcsönző társaság valami pontosabbat akart arról, hogy honnan jön a támogatásunk. Azt is mondták, hogy kezesre lesz szükségünk. Caroline és én megtaláltuk a házat, amiről tudtuk, hogy Isten nekünk akarja adni, és informáltuk az ingatlan közvetítőnket, hogy annak ellenére, amit a kölcsönző társaság mondott, a háza miénk lesz. Amikor néhány nap múlva felhívott, hogy elmondja, hogy az eladó szerződést kötött egy házaspárral, amelyiknek megfelelt az anyagi helyzete, azt mondtam neki, én nem azáltal mozdulok, amit hallok. Megkérdezte, hogy mi a csodáról beszélek, és én elmondtam neki, hogy a Márk 11.23 szerint nekem meg lehet, amit kimondok, és én azt mondtam, hogy ez a ház az enyém lesz. Annak ellenére, hogy már szerződés volt a házon, és a másik házaspár jól kvalifikált volt, Caroline és én folyamatosan hittük, hogy valahogyan a miénk lesz. Autóztunk a ház körül, és arról beszélgettünk, hogy milyen csodálatos lesz a gyerekeinket itt felnevelni. Aztán pár nappal azelőtt, hogy a másik házaspár tervezte a beköltözését, az ingatlan közvetítőnk újból telefonált. Mr. Seville, tulajdonképpen nem értem, hogy mi történt, de a másik házaspár úgy döntött, hogy nem veszik meg ezt a házat. Csak annyit tudok, hogy úgy érezték, hogy nem számukra tervezték ezt a házat. Nem tudom, hogy ön és a felesége mit tettek vagy mondtak, de úgy tűnik, hogy ez tényleg az önök háza. Én próbáltam önnek mondani ezt 2 hónappal ezelőtt. A bérleti szerződés 2 hét múlva lejár azon a helyen, ahol éltünk, úgyhogy önnek és a kölcsönző társaságnak az új helyünkön kell dolgozniuk. Egy nappal azelőtt, hogy kiköltöztünk volna a bérelt házunkból, felhívtam az ingatlanost, hogy tudassam vele, hogy kész vagyunk másnap beköltözni az új házba. Mire ő? Nem tudnak beköltözni abba a házba, nincs előlegük, semmi sincs aláírva, az még nem az önöké. Nos, Caroline és én hisszük, hogy kimegyünk innen, és beköltözünk abba a házba holnap, mondtam, úgyhogy jobb lesz neki kezdeni a munkának. Azon az estén újból hívott. Én még soha nem láttam ilyet az életemben, mondta nekem. Éppen most kaptam a tulajdonos beleegyezését, hogy holnap beköltözzenek. Kellően és én ezt tettük, és egy gondolatot se foglalkoztunk papírmunkával, vagy a kölcsönző társaság elvárásaival, vagy azzal, amit bárki mondott nekünk arról, hogy mit tudunk, vagy mit nem tudunk megtenni a házzal kapcsolatban. Tudtuk, hogy Isten azt akarta, hogy ebbe a házba legyünk, és ez azt jelentette, hogy ő előnyben részesített bennünket. Akarom, hogy tudjátok, hogy Isten megváltoztatta az előírásokat és a szabályokat, és végül megvettük azt a házat. Ha Isten kedveltsége van az életünkön, akkor előnyünk van. Valami van rajtunk, körülöttünk és velünk, ami másokkal nincs. Az élet minden nap egyre izgalmasabbá válik, ha megértjük, hogy Isten kedveltségét bírjuk, mert elkezdjük ezt elvárni mindenütt, ahová megyünk.